Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója, műsorunk második felében egy különleges Bartók lemezt és a hét színházi bemutatóit ajánljuk figyelmükbe, a mikrofonnál továbbra is Kocsonya Zoltán. Bartók Béla maga is megjegyezte a Mikrokozmosz előszavában, hogy a művek némelyike csembalón is előadható. Váradi Hága, Svájcban élő magyar csembaló művész most arra vállalkozott, hogy barokk művekkel társítva az említett régi zenei hangszeren játssza lemezre a kiváló magyar zeneszerző modern alkotásait. Az albumról Seres Gerda kérdezte az alkotót.
Ez a lemez elsősorban kölcsönhatásokról szól, látszólag ellentétes világok találkozásáról. Bartók Béla kutatóhajlamú, lényegi megismerésre törekvő ember volt, és ez azt is jelentette, hogy szenvedélyes természetjáróként ismerte a bogarak, növények világát, otthonosan mozgott a csillagászat tudományában, és mint ugye tudjuk, a névzenel szenvedélyes kutatója volt. De emellett a régi mesterek művei is érdekelték, tanulmányozta Johann Sebastian Bach műveit, tehát főként a Voltemperiet, az klavierról van szó, és a francia és olasz szerzőket is, például François Couperin, Jean-Philippe Rameau, Domenico Scarlatti. Így azt mondhatnám, hogy ez a lemez összefoglalva Bartók zseniének a megcsillanása a barokk zene tükrében.
De azon túl, hogy Bartók tanulmányozta mindezeket, kell, hogy ilyen összeállításnál, ugye most ön felsorolta azoknak a zeneszerzőknek a neveit, akik Bartók mellett szerepelnek ezen a lemezen, legyen valami zenei, gondolati egység.
Igen, tehát a kiinduló gondolat a Mikrokozmosz előszava volt, ahol Bartók megemlítette, hogy néhány művet csembalón is elő lehet adni, és ő pontosan megjelölte, hogy mely művekről van szó. Én ennél kicsit tovább merészkedtem, így például választottam a bolgártáncokból, és megszólal az Ostinátó is, de a lemez szerkezetében nagyon fontos volt az úgynevezett útjelző táblák felállítása, tehát a Bartók művek tematika szerint Bach, Couperin és Scarlatti köré csoportosulnak, és így még inkább érzékelhetőek a kölcsönhatások.
Miként szólnak csembalón Bartók zongorára komponált darabjai?
Azt gondolom, erről a hallgató maga is véleményt alkothat majd. Az én felfogásom szerint ezek egészen izgalmas hanghatásokat eredményeznek, olyan ritmikai szövetek jönnek létre, ami a zongorán másként hangzik, és van itt egy olyan plasticitás, egy áttekinthetőség, például a polifónia, több szólamúság gyönyörűen megmutatkozik, de az a ritmikai élet, ami Bartók zenéjét annyira megtölti, ez a csembalón nagyon tisztán megmutatkozik, és úgy gondolom, hogy emellett egy átjáró is születik a lemez során, tehát évszázadok zenéi találkoznak, és azt mondanám, hogy ugyan régi hangszerként gondolunk a csembalóra, de ebben az esetben egészen moderné is válik, és azt gondolom, hogy ezt a kortárs zeneszerzők már felismerték.
Váradi Helga a csembaló művészt hallották Bartók és barokk című lemezéről. Büchner töredékben fennmaradt darabja a Wojciech inspirálta ifjabb Vidnyánszky Attila új rendezését, amelyben a Harry Pottertől kezdve József Attilán át brazil slágerekig számos fiataloknak szóló utalás szerepel. A Nemzeti Színház bemutatójáról Seres Gerda kérdezte a Marit játszó Barta Ágnest.
Kísérlet arra talán, hogy kiderítsük, hogy történhet egy ilyen gyilkosság, mi lehet az oka, miért dönt így egy ember. Mi az oka, hogyha valaki bűnbe esik, vagy saját maga, vagy a környezet készteti rá, vagy a körülményei, egy ilyen mély szegénységben élő, megalázott ember, vagy jut el egy ilyen cselekedetig.
Nagyon sok a vendégszöveg, eleve a Büchner sem könnyen érthető, vagy egységes történet. Miért kerültek bele versek, filmrészletek, zenék?
Ugye már az eredeti szöveg is egy ilyen befejezetlen töredékes történet, és inkább egy ilyen inspirációs alapul használtuk, de úgy döntöttünk, hogy jobb lesz, hogyha egy kicsit a saját képünkre formáljuk, és olyan dolgokról beszélünk, vagy olyan dolgokon keresztül beszélünk, amit mi ismerünk meg a saját generációnknak a dolgai, ilyen például a Gyűrűk ura, meg a Harry Potter, ami bekerült. De nagyon sokat improvizáltunk az utolsó hétig, minden nap kerültek bele új részek.
Elvileg Brazíliában játszódik, mégis hangsúlyosak magyar elemek, megelevenedik a televízió. Hogyan áll ez össze egészé, vagy kell-e, hogy valamilyen módon egész legyen?
Azt a formát, hogy ilyen töredék, és azt mi is követtük. Az alapvető feltevésünk az az volt, hogy nagyon sok minden hat ránk, ugye, amit látunk, hogy vagyunk mi egyfélék egy környezetből, egy szegénységből, és az, hogy amit látunk, a vágyaink, amifelé törekszünk, az nagyon sokszor nem összeegyeztethető, és ettől van egy törés, vagy egy meghasonulás szerintem a karakterekben, hogy van olyanra vágynak, ami annyira messze van tőlük, hogy nem lehet csak ilyen látomásokból csatlakozni hozzá.
Mi Mari tragédiája?
Hát ez a kilátástalanság. Bennem az fogalmazódott meg, hogy nem tud kitörni, nem tud előrébb lépni, ez a minden mindegy állapot. Mikor már az is mindegy, hogyha nagyon jó lenne, meg az is mindegy, hogyha egy ilyen könnyűvérű nő. Nincs tétje az ő életének gyakorlatilag.
És ebben a gyerek sem jelent semmit?
Ez is olyan furcsa volt, mert sokáig alakult az, hogy legyen a gyerek. Végül az lett, hogy majdnem végül kezemben van, és kvázi egy igazi kis babaként fogom, de azért mégis látjuk, hogy az egy játékbaba. Tökre nincs tétje annak, hogy nekik van egy gyerekük. Fel se fogják, játékként kezelik.
Barta Ágnes színművészt hallották. Murakami Haruki Kafka a Tengerparton című mágikus történetének európai ősbemutatóját tartották hétvégén a székesfehérvári Vörösmarty Színházban. Szikora János rendező azt mondja, egy egyetemes történetet állított színpadra, és igyekszik kulcsokat adni a nézőknek a szövevényes mese megfejtéséhez. Seres Gerda interjúja.
Amikor először elolvastam a regényt, akkor arra gondoltam, hogy hát ez képtelenség, ebből nem lehet színházat csinálni. De amikor elolvastam a Frank Galati által készített adaptációt, akkor rájöttem, hogy itt tulajdonképpen egy kicsit hasonló helyzetről van szó, ami már 10 évvel ezelőtt megtörtént velem, amikor hírét vettem annak, hogy Angliában csináltak adaptációt Proust az Eltűnt idő nyomában című regényből, és akkor azt mondta, hogy ez biztos lehetetlen. De hát nem, ez nem így van. Az igazság az, hogy tulajdonképpen mindenből lehet színházat csinálni, ha az ember úgy nyúl hozzá, hogy megtalálja benne azt a magot, ami a drámát hordozza magában. És azért Murakami Harukinál bármennyire is elvont a regény története, bármennyire is összetett, adott esetben talán széteső is, hiszen számtalan mellékágra bomlik a cselekmény, de mégis van egy nagyon jól követhető alapsztori, és ez az alapsztori meglehetősen drámai. Egy fiatal 15 éves fiúról van szó, akit 4 éves korában elhagyott az anyja, nem is ismeri, nem emlékszik rá, egyedül él az apjával, aki szobrászművész, és egy ödipuszi átokkal sújtja. Így indul ez a különleges történet, úgyhogy ez az az alap, amiben tulajdonképpen bele lehet kapaszkodni.
Ennél mindig nagyon hangsúlyos a látványvilág, és egyelőre csak a képeket láttam, de azok alapján ebben az előadásban is így van. Hogyan lehet segíteni a látvány által a megértést, például elkülöníteni álmot valóságot?
Én az ilyen feladatokban rendezőként őszintén szóval lubickolok, hiszen a számomra a színpad az pontosan annak a mágikus eszköze, hogy az ember a képzeletével azt a határvonalat, hogy mi a valóság, mi az álom, lebontsa, mert amit a színpadra teszek, az tulajdonképpen valóság. Csak éppen az a valóságnak egyik része, egyik részét az emberek valóságnak élik, meg másik részét éppen álmodják. De a néző, aki lent ül, az a színpad valóságát látja. Talán nem túl elvontak hangzik ez, de mégis így van. Ez tulajdonképpen egy olyan krimi, ahol mire a történet végére érünk, abban sem vagyunk biztos, hogy egyáltalán gyilkosság történt-e. És ebben a paradoxban tulajdonképpen benne van ennek a történetnek az érdekessége, vagy olyan fajta paradox pikantériája, ami adott esetben, hát hogy messze nem menjek, a Twin Peaks esetében milliókat hozott lázba.
Mennyire fontos ebben a japán kultúra, vagy tulajdonképpen egyetemes történetről van szó?
Ez egy egyetemes történet, és igazából az egyetemes kultúrát használja. Murakami Harukinál a megközelítés az szubjektív, és ez a szubjektivitás viszont az egyetemes kultúrán alapszik, és igazából semmi köze a japán szellemi tradíciókhoz.
Szikora János rendezőt a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatóját hallották. Kurta Niké, Hajduk Károly és Laboda Kornél szereplésével egy különleges romantikus komédiát mutat be a Muszínház szombaton. A rendezői változat című előadásról Fehér Anna Magda kérdezte Znajkai Zsófia rendezőt.
Szerettem volna írni egy olyan romantikus komédiát, ami kicsit közelebb áll ahhoz, amit én várnék ettől a műfajtól, ugyanis engem igazából nagyon lelkesít a romantikus komédia műfaja. Van egy nő, és tetszik neki valaki, össze szeretne vele jönni, de közben van egy másik ember, aki a barátja, és ő benne nem látja meg a férfit, és akkor választania kell a kettő között, és végül mindig jól választ. Van egy helyes döntés, és van egy helytelen döntés. És annak drukkolunk egész végig, hogy bár végig tudjuk, hogy mi lenne a helyes döntés, drukkolunk neki, hogy ezt a helyes döntést hozza meg a főhősnő. És én szerettem volna egy ennél egyel bonyolultabb gondolatot alkotni. Maga a döntés, mint olyan érdeket, nagyon érdekel a szabad akarat körüli filozófiák kérdése, érdekes a determinizmus kérdése, az egzisztencializmus kérdése, és ezt mind szerettem volna valahogy integrálni ebbe az előadásba, valamiféle humoros formában. A döntésnek igazából akkor van súlya, hogyha nehéz meghozni. Mind a kettő egy olyan élet lehetőségét veti fel, ami élhető és szeretet van benne. És erről akartam írni egy romantikus komédiát, ami aztán persze borzasztóan szürreálissá úszik át a vége felé.
Kötelező választania ennek a nőnek?
Úgy építettük fel a társadalomban ezeket a romantikus kapcsolatokat, hogy van egy közmegegyezés erről a kizárólagosságról. Egyszerre egy valakit lehet úgy választani, hogy akkor én veled, te velem. Hogy a két út közül mind a kettőt igaznak látjuk, akkor mindenképpen elveszítjük a felét annak, ami lehetne.
Esetleg egy barátság vagy egy ápolgatott érzés megmaradhat-e a másik útból?
Még sokkal több is megmaradhat. Minden lehet. Egy kicsit ezt a minden lehet gondolatot szerettem volna egyébként ebben kifejteni, és ezért is lesz annyira szürreális a vége felé, hogy legyen egy kis varázslat, vagy egy kis csoda.
Kurta Niké, Hajduk Károly és Laboda Kornél játsszák az előadásban a nőt és a két férfit, Diósi Gábor pedig a hangját adja a produkcióhoz, és úgy tudom, hogy a zene is szerepet kap, illetve a fizikalitás maga is. A színésznek esetleg mennyire volt beleszólása a végső verzió kialakulásába?
Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól dolgoztunk együtt. Nagyon sok ajánlatot hoztak. Hajduk Károly annyira fantasztikus színész, hogy teljesen a hatása alatt vagyok még most is. A Kurta Niké három szerepben van ebben az előadásban. Mind a hármat annyira hitelesen és egy pillanat alatt átugorva egyikből a másikba csinálja meg, hogy soha egy pillanatra sincs zavar abban, hogy ő most melyik a háromból. Kornél is fantasztikus, pedig ő nem színész egyébként, de mégis nagyon jó színész. Van egy olyan sallangmentessége, vagy egy olyan tisztasága a megszólalásainak, vagy egy olyan őszintessége, amitől meghatódom.
Znajkai Zsófia rendezőt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió ET kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Seres Gerda nevében is búcsúzik a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Viszont hallásra!
Kulturális híreket hallottak.